Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Radó Péter oktatáskutató, akit köszöntök.
Jó napot kívánok!
És egy aktuális téma, bár mindig aktuális beszélgetni a nemek arányáról különböző területeken, de nemrégiben volt egy panelbeszélgetés, ami azt vizsgálta, hogy világszerte számos helyen okoz problémát az oktatás politikában a nemek eltérő teljesítménye, illetve habitusa, és akkor gondoltam, hogy kitérünk nyilván a hazai helyzetre, arra, hogy ez pontosan mit jelent, aztán nemzetközi helyzetre, és hogy ez mit vetít előre. De, mint mondtam, szerintem ez egy folyamatos kérdés, akár a politikában, a cégvezetésben, hogy mekkora a nők jelenléte, hogy ez hogyan működik fizetésben. Szóval nagyon messzire vezet, nem? És nagyon sok területen bejön ez.
Így van, ez a beszélgetés a Bibó István szakkollégiumban, a Szabad Egyetemen, a CEUN zajló beszélgetés, ez tulajdonképpen egyetlen aktusból vizsgálta ezt a nagyon szerteágazó problémakört, mégpedig abból a szempontból, hogy az oktatási rendszerek, vagy ezen belül a magyar oktatás mennyit tesz hozzá ahhoz, hogy később ez a nemek közötti egyenlőtlenségek kialakuljanak, illetve ilyen szívósan fennmaradjanak a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és sok minden más is. Tehát a szempontunk az alapvetően az oktatás volt.
Tehát mi az, amire ki lehet térni, akár hogyha mondjuk vesszük a nemek arányát és a teljesítményét?
Rengeteg adatunk van, és ez a rengeteg adat mind arra jó, hogy feltérképezzük azt, hogy mindazt, amit még mindig nem tudunk ezzel kapcsolatban, mert itt olyan rejtett mechanizmusok működnek, aminek a feltárásához rengeteg információra, főleg kutatásra lenne szükség. A nagy általánosságban az mondható, hogy a hagyományosan bizonyos kompetencia területeken és általában az oktatási rendszeren belüli előrehaladás tekintetében nem a lányok vannak bajban, hanem a fiúk. Tehát a lányok jobban teljesítenek, tehát hagyományosan a lányok előnye például szövegértés teljesítményben mindig is kimagasló volt, majd visszatérhetünk arra, hogy Magyarországon ez az elmúlt időszakban, elmúlt 10 évben az előnye csökkent, de általában elmondható, hogy a lányok előnye nagyon nagy szövegértésből, természettudományból általában nem látunk különbséget a fiúk és a lányok teljesítmények között, matematikából pedig van egy nagyon enyhe előnye a fiúknak, de ez eltörpül ahhoz képest, hogy szövegértésből mennyire jobbak a lányok. Most ez az oka annak, hogy a lányok nagyon durván felülreprezentáltak érettségével záruló gimnáziumi oktatásban, mert ehhez szükséges, a gimnáziumi továbbtanuláshoz jó, nagyon jó szövegértési képességekre van szükség, és ennek van egy távolabbi következménye is, hogy a felső oktatásban is felülreprezentáltak a lányok. Tehát általában a magyar népességen belül a diplomás nők aránya 10%-kal nagyobb, mint a diplomás férfiak aránya. Aztán, amikor kilépnek az oktatásból
a munkaerőpiacra,
és általában a társadalomban, akkor ez az egész a feje tetejére áll, és megfordulnak az egyenlőtlenségek, miközben az oktatásban a lányok sikeresebbek, a munkaerőpiacon viszont már a férfiak a sikeresebbek, és ez nem az iskolázottsági adatok indokolják, mint ahogy előbb elmondtam. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a olyan rejtett normák, attitűdök és elvárások szabályozzák, hogy a felnőtt életben ki milyen pályát futhat be, és ki mennyire lehet sikeres, amiket az iskolázottság önmagában nem változtat meg, és amiről beszélgettünk a kutatókkal együtt, az tulajdonképpen az érdekes probléma, hogy az oktatás hogyan járul hozzá, hogy azok a hagyományos sztereotípiák, azok a hagyományos előítéletek, azok a hagyományos képzetek, amik behatárolják, hogy mi lehet egy nőből és mi lehet egy férfiből a magyar felnőtt társadalomban, ezeknek a kialakulásában az oktatás hogyan vesz részt, vagy hogyan közreműködik. Mert hogy ezeket a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdöket, ezeket első körben nyilvánvalóan a családban, de abban tanuljuk meg, de abban a pillanatban, hogy belépünk az oktatásba, óvodába és iskolába, akkor a nemi szocializációnkhoz is erőteljesen hozzájárul az, amit az iskola közvetít nemekkel kapcsolatos elvárások tekintetében.
Hát igen, ugye azt mondják, hogy az életünk minden területén szerepeink vannak. Tehát ezt ugye szociológia mondja leginkább, hogy abba a pillanatban, ahogy egy helyzetbe bekerülünk, ott valamilyen szerep ránk illik, amit aztán érvényesítünk.
De nagyon fontos ezzel kapcsolatban látni, hogy minden ezzel kapcsolatos tévképzet ellenére ezek a szerepek társadalmi konstrukciók. Ezek Abszolút. Nem a biológiai nemünkből fakadnak, ezek társadalmi konstrukciók, és mivel társadalmi konstrukciók, ezért tulajdonképpen a tanulás révén, a szocializáció során sajátítjuk őket, tehát az iskola is formálja ezeket a társadalmi szerepeket.
Igen, de mivel a társadalmi konstrukció, és elsajátítjuk, így aztán kapcsolódik ez akár a nemünkhöz, mert mi úgy tudjuk, hogy a kislányok így ilyenek, így viselkednek, ebben a helyzetben ezt csinálják, akkor ez már utána...
Ez persze elkezdik a szülők, már egészen picikor, az első születésnapján, tehát az, hogy milyen színű ruhákat adnak a gyerekekre, milyen játékokat vesznek neki, mennyire kezelik...
Mit tartanak fontosnak, amit mutatnak meg.
Hogyan bánnak másképp a fiúkkal és a lányokkal, mit várnak el a fiúktól, és mit várnak a lányoktól, ahogy a gyerekek cseperednek, az ezekkel kapcsolatos üzeneteket tökéletesen dekódolják, és interiorizálják, és alkalmazkodnak ezeket a nemi szerep elvárásokhoz. Tehát gyakorlatilag tényleg tanulás eredménye az egész dolog. És a nagy kérdés az, hogy amikor az iskola belép ebbe a dologba, akkor tovább erősíti ezeket a nemi sztereotípiákon alapuló tanulási folyamatokat, vagy ellensúlyozza valamilyen mértékben. Tehát tulajdonképpen az oktatásnak e tekintetben van felelőssége.
Ugye mondta, hogy nem nagyon lehet tudni az okokat, mégis kicsit visszakanyarodok, hogy miért van ez, hogy mondjuk a szövegértés a lányoknál jobb, mint a fiúknál. Ugye a fiúkra mondta, hogy a matematika az, ami egy kicsit jobban megy. Bár bevallom őszintén, hogy ugye ilyenkor szokott előjönni az, hogy mi nők mennyit beszélünk, hány oldalról vizsgálunk meg valamit, és mennyi ideig tudjuk ugyanazt a dolgot, ha kell darálni és újra elővenni. Annyira nem lep meg engem, tehát én azt gondolom, hogy eleve az ilyen jellegű érdeklődésünk és képességeink és nem tudom én, skilljeink ki vannak élesedve.
Ha szabad, egy picit udvariatlannak lennem.
Meglátjuk.
Óvatosan kell bánni az általánosításokkal. Tehát amiről eddig beszéltem, azok ilyen statisztikai átlagok. De nekem például két olyan lányom volt, akik mind a ketten a Berzsenyi Speciális Matematika tagozatán érettségiztek, tehát hogy megpróbáltak belőlük kockát csinálni, és sikeresen tanultak, és a matematika teljesítményük valószínűleg messze az átlag fölött volt, tehát nem sorsszerűek, hogy ilyenek legyenek a fiúk, vagy olyanok legyenek
a
lányok. Az átlagokkal kapcsolatban pedig az érdekes, tulajdonképpen mindmáig igazándiból kicsomagolatlan vagy feltáratlan probléma, hogy a pedagógusok napi tevékenysége az osztályteremben milyen rejtett mechanizmusokon keresztül támaszt eltérő elvárásokat a fiúkkal és a lányokkal szemben. Ne felejtsük el, hogy a alsós pedagógusok gyakorlatilag 100%-a nő. És a női pedagógusok mostantól kezdve ellenőrzésre szoruló elméletekről és előzetes feltevésekről beszélek, nem adatokkal, a dokumentálható tényekről. A nők általában, a pedagógus alsós tanítónők általában imádják a rostcsont fiúkat. És azt várják a lányoktól, hogy keményen dolgozzanak, szorgalmasak legyenek, és otthon keményen csinálják a házi feladatot. Egy osztálytermi kommunikációban bizonyos részvevő megfigyelések szerint női pedagógusok sokkal többet elnéznek a fiúknak, például fegyelem terén, például az odafigyelés terén, meg sok minden más tekintetben. A fiúknak megengedik, hogy feszegessék a határaikat, a lányoktól pedig magas teljesítményt várnak el, és szorgalmas munkát várnak el. Ez az oka annak, hogy a lányok otthon egészen elképesztő energiával csinálják a leckét, míg a fiúk erre kevesebb energiát fordítanak, és általában kidumálják magukat, és a női pedagógusok jelentős része normálisnak tartja, hogy ők kidumálják magukat. Az, hogy mit bátorít a pedagógus, hogy mit erősít meg a pedagógus, hogyan igazol
vissza. Ez is meghatározó, de akkor ez egy életre meghatározó.
Nagyjából irány. Igen, és nagyjából az, hogy általában mi van a pedagógusok fejében, vagy akár tudatlanul is, mert nem feltétlenül tudatosul bennük, hogy eltérően bánnak fiúkkal és lányokkal, sőt a pedagógusok jelentős része valószínűleg meg van győződve arról, hogy ugyanúgy bánjuk a fiúkkal és a lányokkal, aztán ha beülünk egy órára, akkor kiderül, hogy ez még sincs teljesen így, de nyilvánvalóan, ha nem is önmagában a pedagógus, de az iskola és általában a család, az nagyon erőteljesen más szocializációs pályára tolja a fiúkat és a lányokat, nagyon eltérő nemi szerepeket ajánl fel neki, vagy jutalmaz, és ettől egy idő után felnőttként, mert tényleg elkezdünk sok tekintetben különbözni, ami a részben meghatározza azt, hogy miben vagyunk sikeresek, és miben nem vagyunk annyira sikeresek.
És az jutott eszembe, hogy igen, az egy ilyen általános dolog volt, hogy jaj, hát egy fiú mitől is írna szépen, és hogy ő náluk teljesen máshogy nézték a külalakot. De egy kislány nem írhat csúnyán.
Igen, és ha ezt tovább szőjük, akkor azt is tudnunk kell, hogy a pedagógusok ilyen rejtett elvárásai önbeteljesítő jóslatként működnek.
Mint mindenkinek, aki eszközünk tehát, van gyerekkorunkban.
Tehát, hogyha egy pedagógus magas elvárásokat támaszt valamilyen tekintetben a gyerekekkel szemben, a gyerekek magas teljesítményt fognak nyújtani, ha a pedagógus alacsonyabb elvárásokat támaszt, akkor a gyerekek alacsonyabban fognak teljesíteni. Tehát tényleg az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi van a pedagógusok fejében ezzel kapcsolatban?
Hát nem véletlen egyébként szerintem, hogy ugye erről a felelősségről sokat beszélünk, amit a pedagógusoknál van a gyerekeink tekintetében, és nem véletlen az, hogyha valaki az élete során kimagasló teljesítményt ér el, nincs olyan interjú, amiben ne kerülne elő valaki, aki az ő nevelésében, leginkább a tanításában részt vett, és akire ő felnézett volna, akinek az iránymutatásai, vagy az elvárásai számára meghatározóak lettek volna. És ugyanúgy nem véletlen az sem, amikor valaki egy megnyomorított gyerekkorról beszél, és rá tud mutatni arra, hogy az iskolában ilyen vagy olyan élményei voltak, ami miatt gyűlölte.
Igen, van egy ilyen hagyományos képünk arról, hogy a jó iskolában kiemelkedő pedagógus egyéniségek dolgoznak, de szerintem ez is egy picit megtévesztő. Mert egy iskola nem attól jó, hogy van egy-két kiemelkedő pedagógus, egy iskola attól jó, hogy akár középszerű pedagógusokkal is, akik együtt működnek egymással, magas tanulási eredményeket képes produkálni. Tudnék, azt kell a figyelembe vennünk, hogy felsőben már egy osztálytermet, illetve azon belül egy-egy tanulót, már 7-8 pedagógus tanít különböző tantárgyakra, és az igazi kérdés az, hogy ennek 7-8 pedagógus munkájának összegző hatásaként milyen mértékben fejlődik a gyerek, vagy milyen mértékben nem fejlődik a gyerek. Tehát egymással együttműködő középszerű pedagógusokból sokkal jobb iskolát lehet csinálni, mint néhány kiemelkedő a pedagógus egyéniséggel, mert a nagyon kiemelkedő, nagyon határozott és nagyon sajátos szakmai arculattal rendelkező nagy egyéniségek inkább gyengítik a pedagógusok közötti együttműködést, és nem feltétlenül erősítik. Tehát ez is egy bonyolult kérdés, de az biztos, hogy anélkül, hogy emlékeznénk konkrét esetekre, vagy konkrét helyzetekre, mire felcseperedünk, és azon gondolkodunk, hogy mit is jelent, hogy fiúk vagyunk, vagy mit is jelent, hogy lányok vagyunk, ebben tőkeményen beleszűrődött valamilyen módon ahogy a pedagógusok bántak velünk, ahogy a pedagógusok fiúként vagy lányként bántak velünk az iskolában.
Ugye nagyon érdekes, hogy most arról beszélt, tehát nemek közti megkülönböztetésről beszélünk már egészen kicsi kortól az oktatás tekintetében. És ugye elmondta, hogy tudattalanul is máshogy kezelik a fiúkat és a lányokat, leginkább ugye ez az alsós tanárnénik tekintetében van így, de kérdezném azt, enélkül is, hogy lehet, hogy ez egy jó irány lenne, hogyha figyelnénk azt, hogy igen, a lányoknak mik az erősségei, mert biztosan megvannak ezek, hogy mik azok, amikben a lányok erősebbek, fiúknak mik az erősségei, és így épülne fel egy oktatási rendszer, hogy erre külön hangsúlyt fektet, és akkor lehet, hogy más-más teljesítmény születne, vagy egyáltalán létezik-e ez, hogy nemekre hangolni az oktatást, miközben mondom, most folyamatosan arról beszélünk, tehát innen indultunk.
Igen is, meg nem is. Tehát abban az értelemben léteznie kellene, hogy a pedagógusok a tudatossága e tekintetben jó lenne, sokkal erősebb lenne. Tehát, hogy a pedagógusoknak reflektálniuk kell arra, hogy milyen, vagy képesnek kell lenniük arra, hogy arra reflektáljanak, hogy miben bánnak másképp a fiúkkal és a lányokkal, és ennek milyen következményei vannak a tanulással kapcsolatban. Tehát ilyen értelemben egy sokkal erősebb tudatosságra szükség lenne. De az, hogy nemekre optimalizáljuk a tanítási folyamatot, meg a tanulási folyamatot, az egy rémálomhoz vezetne. Tehát nem ez a cél. Az a cél, hogy személyre szabott legyen az oktatás. Ma már minden a személyre szabottságról szól. Már senki nem vesz olyan mobiltelefont, amivel az applikációkat nem tudja saját személyre szabni. Az oktatásnak is személyre szabottnak kellene lennie. Nem abból kell kiindulnunk, hogy ki fiú, ki lány, abból kellene kiindulnunk, hogy kinek milyen egyéni, személyes, előzetes tudása van, érdeklődése van, mit szeret, mit nem szeret, miben motivált, miben motiválatlan, miben gyenge, miben erős, és valahogy az oktatásnak ehhez a személyre szabottsághoz kellene igazodnia. De abban a pillanatban, hogy az oktatás személyre szabottá válna, abban a pillanatban nagy valószínűséggel a nemek közötti egyenlőtlenségek is csökkennének a tanulási folyamatban, mert hogy nincs kőbe vésve, hogy egy lánynak szövegértésből és irodalomból kell jónak lennie, vagy egy fiúnak csak a matematikából kell jónak lennie. Tehát, hogyha vannak olyan fiúk, akiknek az érdeklődése az inkább ilyen humán irodalmi, akkor az érdeklődést ki kell elégíteni és építeni kell rá, és hogyha vannak lányok, akik szívesen matatnak térgeometriával, vagy számokkal, vagy analitikával, azoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy ebben fejlődjenek, és ebben érezzék jól magukat. Tehát minél személyre szabott az oktatás, annál kisebb a kockázata annak, hogy ez a fiúkkal és lányokkal való eltérő bánásmód később majd a nemek közötti egyenlőtlenségeket okozza.
Egyébként a későbbiekben, tehát a munkaerőpiacon, amilyen egyenlőtlenséget okoz, az aztán bekúszik a családba, tehát a magánéletbe, egyáltalán az önmegfogalmazásba. Tehát innentől kezdve egyébként egy társadalom hangulatára.
A teljes mértékben ez a helyzet. Amikor arról beszélünk, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek vannak például bértekintetében, akkor azt is látnunk kell, hogy emögött nagyon közvetett módon kőkeményen megint csak ott van az oktatás, hiszen nők és erőteljesen koncentrálódnak a drámai mértékben alulfizetett szakmákban. Tehát a pedagógusok döntő többsége nő, az ápolónők döntő többsége nő, a szociális ellátásban dolgozó szakemberek döntő többsége nő, és még ezt hosszasan lehetne sorolni. Tehát már az oktatási rendszer olyan szakmák felé tereli a nőket, amik a munkaerőpiacon sokkal kisebb jövedelemmel járnak együtt. Tehát nem csak azért van a nagy különbség, vagy hát Magyarországon átlagos, de ez is elfogadhatatlan. Nem csak azért van különbség a női és a férfi jövedelmek között, mert a férfiak könnyebben lépnek előre, könnyebben harcolnak ki maguknak fizetésemelés, hanem azért is, mert szakmánként is elképesztő mértékben elválnak egymástól. Egészen eltérő pályákra tereli őket az oktatás, és a különböző szakmák jövedelmi lehetőségei között egészen döbbenetes különbségek vannak. Különösen a közszférában dolgozó emberek vannak elképesztően alulfizetve hagyományosan, és ez is jövedelmi különbségeket okoz. Tehát, hogy ez visszavezet minket ahhoz a klasszikus problémára, hogy miért ne lehetne egy férfiből óvodapedagógus, vagy miért ne lehetne egy nőből vadászpilóta. De hát ezzel a problémával már sok évtizedre foglalkozunk.
Van ennek megoldása?
Hosszú távú megoldásai vannak. Tehát, hogy vannak dolgok, amikben teljesen egyértelműen Magyarországon is változik a közfelfogás. Tehát, hogy például, hogyha a nemzetközi kutatásokban a visegrádi országokat, a közép-európai országokat összehasonlítjuk, akkor Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával összehasonlítva Magyarországon azoknak az aránya, akik szerint fontos a nők egyenjogúsága, kiemelkedően magas. Vagy azoknak az aránya, akik nem egy ilyen nagyon hagyományos családmodellben a férfi keres, a nő otthon gondozza a gyerekeket és vezeti a háztartást típusú családmodellben gondolkodnak, hanem egy egyenlőségen alapuló, a terhek megosztásán alapuló családmodellben gondolkodnak. Ezeknek az aránya is a legmagasabb Magyarországon, és ugye megnézzük, hogy a rendszerváltáskor mekkorák voltak ezek az arányok, ez egészen döbbenetes változás zajlott le a magyar társadalomban.
Szerintem
reménytelen ez a dolog.
Szerintem még azzal sincs baj, és ez a személyre szabadságra szerintem jó rímel. Tehát azzal sincs baj, hogyha a klasszik felállást választja valaki, csak akkor az egy fontos, hogy ezt választják közösen. Tehát, hogy abban van egy döntés, hogy mi akkor most úgy élünk, vagy most mi úgy rendezkedünk be. Ugye ilyen helyzet is van, hogy most 5 évig így élünk, utána válthatunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan helyzet van, amit ha folyamatosan alakítják a saját igény szerint, a saját boldogulás érdekében, azzal szerintem ugye nincs baj.
Úgy van. Ez lenne a lényeg, és erről kellene szólnia az oktatásban zajló nevelésnek is.
Minden olyannal viszont baj van, ami be akarja préselni a kockába a háromszöget, mert ott aztán ugye a későbbi kellemetlenségek, de hát erről beszéltünk, hogy aztán utána ez hat mindenhova.
Úgy van, ez a helyzet. Igen.
Akkor most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Radó Péter oktatáskutatóval, maradjatok ti is, zene után tehát jövünk.